kell vallanom. Ez az egy kisé túlságosan talpra esett még nekem is. A főfelügyelő felkapta fejét. Az illető alig, hanem már a várnemündei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Külcné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon. És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Külc úrnál van? Kérdezte Iréne. Hiszen már rég nem volt várnemündében, amikor én Külc úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen. A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony, a gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek. Örökké csak ezek a teóriák, dünnyögte Külc, Hentes és Mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában. Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette kis Steinhöfer úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán. Ez is csak teória, motyogta Külc papa. Csupa teória az egész. Váratlanul felugrott, és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfer úr. Én 500 000 tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg én majd a gyerekekhez költözünk. Az Isten szerelmére! Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészár székkel? Az már az ön dolga, felelte az őzdalja. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs okvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van. Legfeljebb néhány öltöny tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél, védekezett Steinhöfer úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit, nem de, főfelügyelő úr? Mi sem természetesebb. Állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik, tacoskodott az őszhentes. Ha az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány, akkor soha az életben nem látja viszont a holbennyét, Steinhöfer úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről, sértődött meg a főfelügyelő. Külc papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet, ismételgette komolyan. Struvel zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korán sem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félreérthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után talált a zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kotta papírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertezét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Rankestrasszénál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott.
Tovább!
Rikoltott Horn professzor.
Piros a lámpa!
Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen.
Utána!
Üvöltötte szinte önkívületben. Utána! A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tízfelvonulást. A magánautók kéjesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul fékezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt.
Várjon meg itt!
Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról.
Jöjjenek velem!
Harsonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett.
Azonnal zárjanak le minden kijáratot,
vezényelt Struve, és feliramodott a lépcsőn. A vendégek éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA 32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A fő felügyelő megtette a szükséges intézkedéseket.